Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a Róma 13-14-es igéjével. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, visszatérünk a sorozatunkhoz, és ahhoz az ige szakaszhoz, amely következett. Ugye egy kis intermezzót tartottunk Jezábel haláláról, de most folytatjuk a Kettő Királyok 10-es fejezetét, ahol tartottunk korábban. A Kettő Királyok 10-es fejezetéből a 15-ös verstől fogom a 27-esig olvasni. Tehát az igehely Kettő Királyok 10, 15-től 27-ig. Hallgassuk figyelmesen. Onnan tovább menve összetalálkozott Jehónádábbal, Rékáb fiával, köszöntötte és azt kérdezte tőle. Olyan őszinte szívvel vagy-e irántam, mint amilyen őszinte szívvel vagyok én te irántad? Jehónádáb így felelt. Igen. Ha igen, mondta Jéhú, add a kezed. Amikor az kezet adott, maga mellé állította a kocsijára. Majd ezt mondta, jöjj velem és lásd meg, hogyan buzgolkodom az Úrért, és magával vitte a harci kocsiján. Miután megérkezett Samáriába, levágta Samáriában Áháb minden megmaradt hozzátartozóját, egészen kipusztította őket az Úr ígéje szerint, amelyet kijelentett Illésnek. Akkor összegyűjtötte Jéhú az egész népet, és ezt mondta nekik. Áháb nem tisztelte eléggé a Baált, Jéhú sokkal jobban akarja tisztelni. Most azért hívjátok ide Baál összes profétáját, összes szolgáját és összes papját, senki se hiányozzék, mert nagy áldozatot mutatok be a Baálnak. Senki sem fog életben maradni, aki hiányzik. Jéhú azonban álnokságból tette ezt, hogy elpusztíthassa a Baál tisztelőit. Majd ezt mondta Jéhú. Tartsatok szent ünnepet a Baál tiszteletére. Ki is hirdették ezt? Jéhú üzenetet küldött egész Izraelnek, és eljöttek a Baál tisztelői mind. Nem volt senki, aki el nem jött volna. Azután bementek a Baál templomába, úgyhogy a Baál temploma zsúfolásig megtelt. Akkor azt mondta a ruhatár felügyelőjének, hozd ki a ruhákat a Baál tisztelőinek. Azt kihozta nekik a ruhákat. Majd bement Jéhú és Jehónádáb Rékáb fia a Baál templomába, és ezt mondta a Baál tisztelőinek. Kutassatok és nézzetek körül, hogy nincs itt valaki köztetek az Úr tisztelői közül, csak a Baál tisztelői lehetnek itt. Azután hozzáfogtak a véres áldozatok és égő áldozatok előkészítéséhez. Jéhú pedig 80 embert helyezett el kívül, és ezt mondta. Aki egyet is elszalaszt azok közül az emberek közül, akiket a kezetekbe juttatok, az életével fizet annak az életért. Amikor elvégezték az égő áldozat előkészítését, ezt parancsolta Jéhú a testőröknek és a tiszteknek. Menjetek be és vágjátok le őket, senki se jöjjön ki közülük. A testőrök és a tisztek kardélre hányták őket, és kidobálták holttestüket, majd behatoltak a Baál templom belsejébe, kihorták a Baál templom szent oszlopait, és elégették. Ledöntötték a Baálnak szentelt oszlopot, majd lerombolták a Baál templomát, és árnyékszékké tették. Így van ez még ma is. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, folytatjuk tehát a történetünket. Ott hagytuk abba két héttel ezelőtt, hogy Jéhú ugye elkezdi Isten parancsára, Isten ítéletének eszköze ő, az Áhában végrehajtott isteni ítéletet, és folytatja ugye Izrael megtisztítását. A mostani történetben el is mondja, hogy az Úrért buzgolkodik, és hát egy nagyon-nagyon ravasz csellel összegyűjti a Baál egész tisztelőit az északi országrészből, és a Baál templomában hát lemészároltatja őket, és a Baál templomát úgy szentség teremíti meg, hogy ott ne lehessen semmiféle bálvány templomot építeni, hogy árnyék székké teszi. Pár szót én hadd mondjak a testvéreknek a Baál kultuszról. Kevesen tudják, hogy az ókori pogány kultuszok között volt néhány nagyon-nagyon fertelmes kultusz. A Baál kultusz is ilyen fertelmes kultusz volt, ezeket a kultuszokat egyébként termékenységi kultuszoknak hívjuk. A Baál volt ilyen, az Asherá, az Afrodité kultusz, és ugye például az efézusi Artemis, tehát a Diana istennő kultusza is termékenységi kultusz volt. Nem egyszerű bálványimádás volt ez, hanem sokkal szörnyűbb, sokkal förtelmesebb, durvább. Mi talán a 21. századi gondolkodásunkkal azt gondoljuk, hogy ó, hát ezek az ókori egyszerű népek, meg az ókori bálványimádás csak az volt, hogy hajlongtak egy-egy szobor előtt. Nem csak erről van szó, hanem sokkal durvább dolgokról. Az ókori vallások, és különösen a termékenységi kultuszoknál ezt el lehet mondani, hogy különösen mély bűnökbe, gyilkosságokba és testiségbe sodorta az elkövetőit, a követőit. Volt a termékenységi kultusznál olyan, hogy fel kellett áldozni az embernek a saját gyermekét, leggyakrabban az első szülöttet áldozták fel, azért ugye a legtöbbet, hogy megnyerjék annak az istenségnek a tetszését és a segítségét. Nem egy történetet tudunk, amikor egy király, de az egyszerűbb emberek is, akik egy-egy pogány kultuszt tiszteltek, a saját elsőszülött gyermeküket égették el, gyilkolták meg, föláldozva gyakorlatilag az ördögöknek, tehát egy pogány kultuszban. A másik, amit kevesen tudnak, hogy a termékenységi kultuszokban a szertartás nem csak egyszerű áldozat volt, hanem voltak úgynevezett kultuszi paráznák, ezeket ködéssáknak hívták, volt belőle ugye férfi és női, és a velük való közösülés, testi egyesülés, az a termékenységi kultusz által imádott istenség felé való hódolat volt. Rettenetes dolog ez, hogy egy bálványkultuszban gyakorlatilag vallásos színezet alatt nagyon-nagyon brutális paráznaság, testiség volt az, amit megvalósítottak. Tehát az Afrodité kultusz, a Diana kultusz, a Baál kultusz az ilyen volt. Ezek ördögi dolgok, testvérek. Az ördögi mélységekbe vitte a sátán azokat az embereket, akik ezekben a kultuszokban részt vettek. És még egy gondolatot hadd mondjak ide, hogy gondoljunk bele, hogy az ember a bűnös természetével, itt vagyunk a tagjainkban levő kívánságokkal, tehát ezek az ördögi kultuszok arra voltak jók, hogy a sátán még mélyebbre vigye a bűnbe az embert, aki amúgy is hajlamos a bűnre, a rosszra, a testiségre, tehát gyakorlatilag az ember pervers szenvedélyét táplálta minden ilyen ókori kultusz. Amikor a mózesi törvényekben azt olvassuk, hogy az izraelitáknak a honfoglaláskor meg lett mondva, hogy a Kánaán földjén levő hét nép által gyakorolt kultuszokba nem csak hogy nem vehet részt, hanem mindent, ami avval kapcsolatos, pusztítson el, a Baálnak szentelt szent fákat, szent oszlopokat, ligeteket, ahol a bujaság történt. Ez azért volt, hogy megvédje Isten a népét, hogy semmi olyan tárgyat, festményt, ábrázolást ne lássanak meg, amely őket visszavonná, vagy bevonná ebbe a bűnbe. Hiszen az embernek a gonosz szíve előtt tetszésre lelhet sajnos az, ami az Isten előtt utálatos. Úgyhogy amikor ilyen törvényeket olvasunk a mózesi igében, akkor ez az Isten népének szentségét, tisztaságát szolgálta, és ne feledjük el, hogy az ószövetségi idők a törvény uralma alatti idők voltak, tehát őket a törvény kötötte. Volt olyan mózesi törvény, hogy például halálbüntetéssel kellett sújtani azt, aki Izrael országán belül idegen Isten tiszteletére buzdított másokat. Ugye gyakorlatilag Áháb királyt és feleségét Jezábelt ez alapján, a mózesi törvény alapján már azonnal az első lépésüknél halálra kellett volna ítélni. Ugye nem csak, hogy ez nem történt meg, hanem az egész Izraelbe bevonták ezeket a parázna kultuszokat. Rengeteget romboltak Isten népe között, nem csak erkölcsileg, hanem lelkileg is, hiszen az élőistenvel, az élőistennel való kapcsolattól és az élőisten tiszteletétől fosztották meg egy bűnös kultusszal az Isten népét. Testvérek, amikor olvassuk az ószövetségi kiirtásos történeteket, a kiirtásos parancsokat, és a mai történetet is, a Jéhús kiirtásos történetet, akkor tudnunk kell, hogy nagyon komoly szimbolikus üzenete van ennek, és pedig a bűn ellen való harcot jelenti. Még az allegórikus magyarázatot nem kedvelő biblia magyarázók is elismerik, hogy Izraelnek a kánaánitákkal való harca, és a Baál kultusszal való harca, és a kiirtásos mózesi parancsok a hívő ember bűn ellen való harcára utalnak allegórikusan. Tehát itt van az a szimbolikus üzenet, ami miatt olvassuk például ebben a történetben Jéhúnak a tetteit, de mi nekünk nem szó szerint kell ezt értelmezni, ma nem így harcolunk a bűnnel, hogy kardot ragadunk, és a gonosz embereket ölnénk meg, ilyet nem szabad csinálni, hiszen Isten szereti a bűnös embert, a bűn útjáról akarja megmenteni. Ennek az új szövetségi értelmezése, hogy a bűn ellen kell harcolni, hogy megmentsük a bűn fogságában levő embert. Tehát mi is így tekintsünk erre a történetre, amely a modern ember fülének megbotránkoztató, de a szimbolikus üzenete az, amire figyelünk, hogy a hívő ember bűn ellen való harcát kell ebből meglátni. Az első, amit ez a történet üzen, hogy a bűnt maradéktalanul ki kell írtani a hívő embernek a saját életéből, ki kell pucolni a szívét, a gondolatát, ki kell pucolni, ha kell, a könyvtárát, a számítógépnek a merevlemezét, a telefonnak a memóriáját, minden olyantól, amely veszélyt jelent a hívő életünkre, amely visszavon a bűnbe, amely elcsábít és elbuktat. Erre utal Jéhúnak a tette, hogy nem csak ugye a Baál tisztelőit pusztították el, hanem az egész Baál templomban mindent, amit találtak, minden tárgyat, a Baálnak szentelt szent fákat, oszlopokat, bokrokat, leírja a Biblia egyébként, hogy Baál kultuszban ilyen nyílt terepen szinte ligeteket csináltak, ahol zajlottak ezek a fertelmes bálványimádások és a hozzájuk kapcsolódó dolgok. Ezeket is ki kellett írtani, a Baálnak szentelt ligeteket is. Nem maradhatott meg semmi belőle, ami az életet a bűn felé vonzotta, terelte volna. Testvérek, nekünk is így kell tenni a saját életünket, amikor tisztogatjuk, és kérjük az Urat, hogy valamitől szabadítson meg, valamitől tisztogasson meg. Akkor így kell nekünk is cselekedni, hogy körbenézni, hogy mi az, ami életünkben, mik azok a tárgyak, dolgok, amelyek bennünket a bűn útjára visszavonnának, vagy a bűn útjára csábítanának. Hadd mondjak két példát például. Aki mondjuk az okkultizmussal volt megkötözve a megtérése előtt. Nem egy ilyen embert ismerek én magam is, aki sajnos beásta magát abba a dologba, amiben Isten igéje óva inti az embert, hogy ne nyúj hozzá, ne is érintsd, ne olvasd. Mégis vannak emberek, akik rettenetesen szeretnek foglalkozni jóslással, horoszkóp, babonás dolgokkal, nem csak a tenyérjóslás, hanem a szellemidézés, halott idézés, és minden olyan, amit az okkultizmus kategóriájába sorol a Biblia, ami ördögi dolog, és Isten azt mondja, hogy az embernek ez tilos, mert az ördöggel kerül kapcsolatba, és megmérgeződik a lelke. Aki például ilyen bűnökből szabadul a megtéréskor, az mit kell, hogy cselekedjen az okkult könyveivel, a tenyérjósás, álomfejtős könyveivel? Testvérek, azt mondják a komoly lelki gondozók, hogy ezeket el kell égetni. Tehát nem a polc hátuljára kell tenni, hogy most már nem olvasom, nem, el kell égetni a kazánban. Nagyon-nagyon fontos dolog ez. Minden olyan könyvet, amely visszaránthat a megkötözöttségbe, a bűnbe. Afrikában szolgáló misszionáriusok mondták, hogy az ottani bálványimádó törzsek, amikor keresztény hitre tértek, kétféle szokás volt közöttük, Egyes törzsek a régi bálványszobrokat elásták, mások elégették. És megfigyelték, hosszú idő megfigyelése volt ez a misszionáriusok, hogy azok a törzsek, ahol nem az égetés volt a szokás, hanem az elásás, ott gyakori volt a visszaesés. Amikor egy-egy illető hitben mélyen volt, kiásta a bálványszobrot, és újra indította az életében azokat a pogány ritusokat, ördögi bálványimádós szokásokat, amelyekből Isten meg akarja szabadítani. Tehát nagyon fontos, hogy mi is úgy szakítsunk azokkal a dolgokkal, amik a bűnbe visszarántatnak, hogy semmi közösségünk ne legyen velük később. Erre van az a kifejezés, hogy égesd fel a hidat magad mögött. A bűn felé vissza ne hagyj utat. A másik példa, amit mondanék, hogy aki például a tisztátalanságból, a testiségből, a paráznaságból szabadul Jézus Krisztus kegyelme által, akkor az takarítsa ki az életéből mindazokat a dolgokat, amik a parázna életében megvoltak, és ott voltak az ő életében, hogy ezek a dolgok vissza ne rántsák őt a paráznaság bűnébe. Minden olyan mesztelenkedős kép, parázna könyv, újság, film, videófelvétel, minden olyan legyen kitakarítva, eltakarítva az ember életéből, hogy ezek vissza ne rántsák az ő szívét a bűnbe. A köszöntő ige a Róma 13-14-es igéje volt, hogy az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Pál apostol gyönyörűen megfogalmazza, hogy amikor élünk, bizonyos dolgokkal az óembert tudjuk táplálni. A testünk kívánságait tudjuk táplálni, de ez nem lesz jó, mert ilyenkor a hívő ember el fog bukni, és megindul a lejtőn. Úgyhogy ne úgy gondozzátok a testet, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Nézd meg, hogy mivel táplálod a szemedet, a szívedet, a gondolataidat. Aki Jézus Krisztust választja, és enged az evangélium hívásának, az hoz egy döntést, hogy innentől kezdve nekem a megváltó kell. Szükségem van az ő szeretetére, kegyelmére. Szükségem van a bűnök bocsánatára, és ezt Jézusnál találom meg. De ez a döntés, ez magába foglal, testvérek, hogy mondunk egyik irányban igent, és egy másik irányban egy nagy nemet. Úgyhogy hadd mondjam így nagyon személyessé téve, kedves testvér, ha Jézust választod, ha engedsz Isten szeretete hívásának, hogy téged szeret az Úr, gyermekévé akar fogadni, Jézusban megmosni, bűneid bocsánatát elkészítette, és te erre igent mondasz, akkor a te döntésednek kell tartalmaznia Isten felé egy igent, és a sátán felé egy nemet. Igent kell mondanod Jézusra, az ő igéjére, a Biblia szavára, tanítására. Igent mondunk Isten akaratára. Igent mondunk az ő békességére, a hitre, a tisztaság útjára, a szentség útjára és ösvényeire. Ezekre igent mond az ember, de mond egy másik irányban nemet. Nemet kell mondjunk a bűnre. Nemet kell mondjunk a kísértőnek, a kísértésre. Nemet kell mondjunk az ördög dolgaira. Nemet kell mondjunk a testiségre, a szívünk kívánságaira, a gonosz önző kívánságokra, a tisztátalanságokra, a világi kívánságokra. Ezekre nemet mondunk. Fontos dolog ez, testvér. Az egyik irányba mondj igent, mégpedig Jézus irányába, de a másik irányba mondj egy nagyon határozott nemet. Befejezem. A renci püspök, amikor megkeresztelkedett sok száz évvel ezelőtt a pogány germán fejedelem, akkor a megkeresztelkedésekor ezt mondta ennek a fejedelemnek: égesd, amit szerettél, szeresd, amit égettél. Nagyon jól összefoglalja ez a mondat, hogy a bűnös természetünk, amit a megtérés előtt szeretett, arra ugye Isten nemet mond, megtérés után arra nekünk is nemet kell mondani. Amit a rossz természetünk, a bűnös természetünk szeret, azt a hívő ember azt égeti, azt pusztítja, arra nemet mond. De amit a gonosz természetünk a megtérés előtt nem szeretett, az Isten figyelmeztetését, a Biblia szavát, a prédikációt, a tisztaságról való tanítást, na azt viszont, amit régen nem szerettünk, azt most szeresd. Te is, testvér, égesd, amit szerettél Jézus ismerése előtt, megismerés előtt, és szeresd, amit égettél régen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy megvilágosítasz bennünket, hogy az ószövetségi, kiirtásos, sok halállal járó történetek ma már szimbolikus üzenettel bírnak számunkra, és a hív ember bűn ellen való harcára tanítanak. Köszönjük, Urunk, hogy nagyon komolyan akarod, hogy vegyük a bűnt, hiszen életünk bukását, kárhozatunkat okozhatják, hogyha az ember a bűnt választja és megmarad abban. Áldott légy, hogy jöhetünk hozzád, Úr Jézus, és te legyőzted a bűnt emberi testben. Te győztél a kárhozat felett, a sátán felett, a gonoszság felett, még a halál felett is. És a te győzelmedbe bevonod a benned hívőt, a te engesztelő áldozatodban hívőt. Urunk, taníts minket igent mondani neked, igédre, akaratodra, a hit útjára, a tisztaságra, a szentségre, és taníts bennünket nemet mondani a te kegyelmedből, a bűnre, a gonoszságra és az ördög minden dolgára. Áldott légy, hogy általad ez sikerülhet. Köszönjük, Urunk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Légy, Urunk, betegjeink gyógyítója, áld meg népünket, áld meg egyházadat. Könyörülj azokon, Urunk, akiket ez az online-os időszak megvisel, hiszen a testvéri közösséget nem pótolja semmi sem, még a neten hallgatott ige hirdetés sem. Te áldj meg minket, Urunk, újra majd igazi közösséggel, áldj meg minket mély veled való közösséggel, kapcsolattal, élő hittel. A te kegyelmed legyen velünk. Légy a mi gyógyítónk, menedékünk örökre. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Drága testvérek, hirdetem azt, hogy ezen a vasárnapon még online-ban vagyunk, tehát most április 25-én az Isten tiszteletet a gyülekezet honlapjáról, illetve YouTube csatornájáról lehet meghallgatni, viszont a zsinati határozat értelmében az azt követő vasárnapot, tehát a május 2-ai vasárnapon már a templomban, gyülekezeti közösségben fogunk Isten tiszteletre összejönni. Hálát adunk Istennek az ő megtartó kegyelmért. Várjuk azokat a testvéreket, akik tudnak jönni. A maszk, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás, ez kötelező, betartjuk, vigyázunk egymásra, és az Úr is legyen örökre a mi őriző pásztorunk. Fogadjuk az áldást. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Amen. Áldás békességet!